Ez az előadás a publikálásról fog szólni, ahol Lepenye Tamás kollégám is jó maga mutatjuk be a publikálásnak a különféle lehetőségeit. Én fogom elmondani a store-os, és Lepenye Tamás pedig a cégen belüli sideloadingos megoldásokat. Ez kb. Még egy óra lesz, és utána jön az a mindenki által várva várt Q&A, tehát ilyen kérdések és válaszok rész, valamint akkor fogjuk majd megbeszélni, hogy a konzultációs napok azok kivel hogy legyenek. Ugye úgy lesz, hogy ha jól tudom, akkor mindenkinek egy fejlesztői konzultációs napja van, amit majd én tartok, de azt most akkor meg is beszéljük, és akkor az UX konzultációs napot az pedig majd holnap a Zsoltival és Júlival. Na, akkor nézzük is a végét, vagy nézzük is akkor a publikáció kérdéseit. Ugye arról már volt szó, hogy alapvetően egy Windows 8-as alkalmazást azt háromféleképpen lehet publikálni, és egyébként ugyanez igaz a Windows Phone-os alkalmazásokra is. Ugye úgy van, hogy a Windows 8-as alkalmazásoknak a formátum, amikor csomag lesz belőlük, az az APX, a Windows Phone-nál pedig XAP. Ugye mind a kettő gyakorlatilag egy zip file, ami tartalmazza az adott programnak a lefordított állományait egybe csomagolva. Mind a kettő platformán van arra lehetőség, hogy ezt a csomagot legyártsuk Visual Studio-ból, és ezt deployoljuk. Mindjárt fogom is ezt nektek demozni mind a két platformra. Ez arra jó, hogy ilyen fejlesztői céllal tudom terjeszteni az alkalmazást, oda bírom adni a szomszédfejlesztőnek, a főnökömnek meg tudom mutatni, de nem alkalmas arra, hogy ezen keresztül terjesszem ugye elsősorban az alkalmazásomat, azért, mert mind a kettőnél vannak limitációk, amiket direkt beleépítették, hogy ezt ne lehessen csinálni. Az APX-nál annyi a mondás, hogy ez bármilyen Windows 8-as eszközre föltehető, tehát tetszőleges Windows 8-on, beleértve az ERT és az ARMS eszközöket is föltehető az APX, csak egy havonta be fogja kérni a fejlesztőtől a fejlesztői licencet, ami annyit jelent, hogy a usernek be kell írnia a Live ID-nek a jelszavát. Igazából nem kell hozzá fejlesztői account, tehát nem kell külön fejlesztői account-tal rendelkeznie, ingyenes ez a fejlesztői licenc. Ez csak egy adminisztratív teher, ami arra emlékezteti a usert, hogy időnként aktiválni kell az alkalmazást, tehát az csak egy ilyen demo verzió, beta verzió tulajdonképpen. A Windows Phone-nál pedig az történik, hogy ilyen XAP fájlok külön, csak olyan telefonra telepíthetőek, ilyen fejlesztői verziók, amik developer unlockoltak. Amikor az embernek van egy Windows Phone fejlesztői accountja, egy Live ID-ja, akkor azzal három telefon tud unlockolni. Azt, hogy melyik három telefont unlockolta, az bármikor változtatja, tehát egy telefont vissza lehet zárni, és egy másikat ki lehet nyitni. Lényeg az, egyszerre mindig három lehet unlockolva egy emberhez tartozóan. És ez a három fejlesztői unlockolt telefon, ez nyer olyan képességeket, hogy képes befogadni ilyen nem aláírt, tehát nem store-ból származó XAP fájlt is. Tehát mind a kettőnél megoldható az, hogy a fejlesztő tudja terjeszteni az igét, de nem alkalmas arra, hogy ezt használjuk elsődleges terjesztési csatornaként, ez teljesen szándékosan. Mindjárt nézzük is erre a demót. A második lehetőség, ami a leggyakrabban használt talán, az a store-os terjesztés. Ugye egyelőre a store-ok még külön vannak, tehát van külön Windows Phone Store, meg van külön Windows Store. Az alkalmazásunkat mind a kettő store-ba föltehetjük, át fog esni egy ilyen ellenőrzésen, ami mindjárt kitérünk ennek a pontos részleteire. És végül van még a sideloading, amikor nem a store-on át, hanem a store-t megkerülve egyéb módszerekkel lehet egy cégen belül, vagy valamilyen szervezeten belül terjeszteni az applikációt, erről pedig majd Tamás fog beszélni. Mind a Windows 8-ra, mind pedig érintőlegesen a Windows Phone-ra is kitérve. Na nézzük azt, ami a fejlesztési ciklusban leghamarabb kelni fog, ez pedig ilyen kis beta verzió, vagy ilyen csomag deployment. Igazából pofon egyszerű, de nem baj, hogyha egyszer látjátok, mert elsőre talán nem teljesen magától értetődő. Előrántom most ezt a nagyszerű CatchShare alkalmazást, amit írtunk, és mondjuk oda akarom adni a König Tibinek, hogy nézze meg ő is a saját eszközein. És akkor figyeljétek a lépéseket, igazán nem bonyolult, de egyszer mondom, jó, ha látjátok. Előrántom először is itt a Visual Studio-t, és akkor itt van ugye a Windows Phone projekt, itt meg a Windows Store projekt. Kezdjük először a Windows Store-ral. Annyi a mondás, hogy rákattintok, és Store, Create App Packages. Eddig ugyanaz a műveles sorban, mint ami majd az éles store-os publikációnál is kelleni fog. Csak jön egy kérdés, hogy akkor most fel akarom tölteni a store-ba, vagy nem. Ez a kimenet formátumát fogja befolyásolni. Most azt mondom, hogy most nem akarom feltölteni a store-ba, csak egy ilyen lokális build-ot akarok csinálni. És akkor én next finish-sel keresztül megyek a létrehozás folyamatán. Ugye lehet látni, hogy egy ilyen olyan build-et csinál, amiben benne van az összes, tehát ilyen neutrális, minden processzorral működő verzió, create, és akkor most nem egy sima buildet gyárt, hanem lebuildeli az alkalmazást, és azt minden egyes függőségével együtt becsomagolja egy ilyen csomagfájlba. Ezt a csomagfájt ezt ide elhelyezte nekem ebbe a mappába, ugye most egy linkkel bebírtam hozni ezt a mappát, ahol letette, és akkor kettő állományt kaptunk. Itt van ez az APX upload, ezt kéne föltennünk a store-ba, hogyha most a store-ba települnénk. Ha meg terjeszteni akarom másoknak, akkor van egy mappa, és ebben a mappában benne van egyrészt maga a lényeg, tehát itt van ez az APX bundle, ez tartalmazza gyakorlatilag mindent, ami a programban benne van, ez maga a csomag. és mellette le van téve ilyen tanúsítvány, meg egy PowerShell fájl, ezek pedig a telepítésre szükségesek. Ahhoz, hogy valakinek oda tudjam adni ezt a csomagfájlt, ahhoz ilyen nem store-on keresztül telepítés esetén szükségesek ezek a társak is. Úgyhogy, ha ezt valakinek oda akarom adni, akkor megfogom, szépen bezippelem egy fájlba, és ezt az zip-fájlt, ami tartalmazza tehát a PowerShell-t meg a CERT is, azt küldöm el neki. Ő pedig a másik oldalon azt csinálja, hogy most letörlöm minden gondosan az alkalmazást. Én csak eltűnt a kurzor, itt van. Tehát letörlöm innen most az alkalmazást direkt. Oké? És akkor azt mondjuk azt, hogy most kaptam meg frissen ezeket az állományokat a fejlesztőmtől. A következő pufon egyszerű módon kell telepíteni. Jobb gombbal rákattintok a PowerShell fájra, tehát erre az AppDev Package fájra. És akkor itt lesz egy olyan Execute with PowerShell, vagy végrehajtás PowerShell-el, tehát a föntről a második elem a helyi menüben. Azt kell megnyomni, és föl fog jönni egy ilyen PowerShell-es varázsló, ami egy vagy több kérdést fog föltenni, ezért nyilván mindegyikre igent mondunk majd. Yes, yes, hát next, finish, csak ilyen parancsoros kivitelben. Most el is ment a vétel. Tehát olyanokat csinál, hogy ilyen certifikátet telepít meg ilyesmi, de lényeg az, hogy a usernek csak annyi dolga van, hogy az igen gombot nyomogatja, és a PowerShell pedig mindent csinál. Ugye föl is tett, tehát tényleg csak az igent kell nyomogatnom. És most itt van az alkalmazás, itt van a remek Catcher applikáció. Annyi provízióval, hogyha ez egy olyan gép lenne, ami nekem még nem lenne fejlesztő licencem, tehát nem futottam a Visual Studio-t rendszeresen, akkor most följött volna egy olyan ablak is, hogy a LiveID-mal, tehát hogy jelentkezzek be a LiveID-mal, és szerezzek egy fejlesztő licencet a gépre. Ahogy mondtam, az ingyen van, ez csak egy adminisztratív lépés, és hogyha ténylegesen egy Windows 8 fejlesztő vagyok, akinek a LiveID-jához tartozik egy Windows 8 fejlesztői account, akkor 90 napig, ha pedig ez egy közönséges LiveID, akkor 30 napig élni fog ez a licenc, utána fogja még egyszer megkérdezni. De mondom, ez csak egy adminisztratív extra lépés. És mindezek, amiket mutattam, ez működik persze RT-s gépeken is, tehát hogyha valaki RT-s gépre build-el vagy azon akar tesztelni, ott is ezt megteheti. Ez volt tehát a Apex Deployment Windows 8-on. És Windows Phone-on sem sokkal bonyolultabb, mert igazából még egy lépéssel kevesebb is van, mert a Windows Phone XAP file az minden build-eléskor előáll. Tehát ahányszor build-elek egyet a Windows Phone projektemen, a XAP file-t azt mindig lebuild-eli számomra, hiszen neki az az elsődleges kimenete, ott nincsen megkülönböztetve a csomagfile meg a sima általában lebuild-elt állományok. Úgyhogy csak annyi dolgom van, hogy itt van a Windows Phone, és kinyitom Explorer-ben, és itt a Bing könyvtárban, ahol egyébként is az outputot találhatom meg, ott itt lesz majd a XAP file. Ez a sok minden ne zavarja meg senkit, ez a sok minden, ez mind bele van csomagolva a XAP file-ba, ami, most hirtelen nem látom, hogy hol van, de rárendezünk, itt van. Itt van a XAP file, és ebben benne van az összes olyan DLL file, amit ő szükségesnek lát, hogy azért bír ez kisebb lenni, mint a DLL file-ok összessége, mert ez be van zippelve. Igazából az Apex meg a XAP is egy sima zip formátumú file, simán ki lehet nyitni bármilyen csomagoló eszközzel, és akkor látjuk majd benne a DLL fájlokat, meg egyebeket, ha ezt megtennénk. És ezt a XAP fájlt pedig úgy lehet telepíteni, hogy amikor fölteszem a gépemre a Visual Studio-t, akkor érkezik vele egy ilyen deployment, vagy application deployment nevű kis segédeszköz. Tehát ez akkor kerül föl, amikor a Windows Phone SDK-t fölrakom a gépemre. És akkor én ezzel a remek kis eszközzel fölbírom tenni a XAP fájlt, amit generáltam, vagy egy eszközre, vagy pedig a helyi emulátorra. Ugye eszközre akkor tudom föltenni, hogyha az eszköz dev unlockolt, tehát valakinek a névében az ki van unlockolva. Ugye mondtam, hogy ezt minden fejlesztő accounttól három különböző eszközre lehet megtenni. Persze.
Az, hogy tehát valaki fejleszt,
igen?
Valaki van egy dev accountja. A telefont egy másik dev accounttal unlockolt.
Az nem baj, csak unlockolt legyen. Az egy bit, ami vagy igaz, vagy hamis, az lényegtelen, hogy kinyitotta ki. Nem, az egy általánosan unlockolt telefon, és azon az összes developer dolgot lehet csinálni. Az is nagyon fontos még, hogy ahhoz nem kell a developer account, hogy te fejleszthessél. Nyugodtan tudsz fejleszteni Visual Studio-ban, az emulátoron még tesztelni is tudsz. A developer accountra Windows Phone-nál akkor van csak szükség, amikor eszközre akarsz telepíteni, vagy amikor a store-ba akarsz publikálni.
Tehát...
Onnan is megesít, tehát hogy ha akárhonnan szerzel egy XAP fájlt, akkor azt simán föl tudod tenni a telefonodra. Akkor, hogyha az a telefon dev unlockolt. Igen. Igen, Tibinek igaza van, hogy van A Windows Store, tehát a Windows 8-nál nincsen, de a Windows Phone-nál van még egy opció a fejlesztői terjesztésre, az a beta verzió. Amikor bétaként teszek föl valamit a Store-ba, ahhoz is kell fejlesztői account. Az csak annyiban különbözik az éles publikálástól, hogy az nem lesz látható a nagy közönség számára, hanem annak egy ilyen privát linkje lesz, és az csak azok érik el, akiket én direkt meghívok annak a linknek hozzáférésére. Tehát a Windows 8-nál ez az Appix-es verzió van, és az Appix az ugye bármilyen gépre föltehető, hogyha a user elvégzi az adminisztrációs lépést. A Windows Phone-nál pedig subfile-t tudok telepíteni. A subfile minden olyan eszközre föltehető, amit bárki valamikor korábban devánlokkolt. Illetve Windows Phone esetén van még a bétaként való publikáció is, amihez rendes fejlesztői account kell, de nagyon gyors, tehát nincsen benne emberi ellenőrző, csak gépi, ezért aztán ilyen 1-2 óra alatt föl is megy a sztorba, és azt viszont tudom terjeszteni azt hiszem maximum 10 000 embernek. Tehát az egy komolyabb beta tesztre is alkalmas, ez Windows Phone-nál van ez a második. Na, és amikor ezt a szapot akarom deployolni, akkor itt lehet kiválasztani, hogy device-ra akarom föltenni, ugye az egy működő egy devánlókoló device-nak kell lennie, vagy pedig emulátorra. Ugye emulátorból több is van, ezt a Windows 8 vagy Windows Phone SDK főrakások, hogy jönnek ezek létre. Ez azért jó, mert van olyan emulátor, ami a Windows Phone 7-et futtatja, azok ezek, meg van olyan emulátor, ami a Windows Phone 8-at futtatja, csak különböző képernyő felbontásban, azok meg ezek. És akkor a szabfájlomat ezek bármelyikére föl tudom tenni. Jó. És akkor tehát ez az Appix, illetve a subfile-oknak a terjesztési módja. Ha egyébként én magam fejlesztek, tehát amikor én magam csinálom a fejlesztéseket, akkor ahhoz, hogy a saját eszközémre rátegyem, ahhoz igazából nem kell plusz erőfeszítés, mert amikor Windows 8-ra fejlesztek, és ez a fejlesztői gépem, akkor mindig, amikor az alkalmazást lefuttatom, akkor igazából azt csinálja a Visual Studio, hogy buildeli az alkalmazást, fölrakja a gépre, elindítja, és rákapcsolja a debuggert. Tehát a Windows 8 fejlesztéskor a Windows 8 app az mindig rajta van a gépemen, mert amikor nyomok egy futtatást, akkor igazából a gépemen futtatja rendesen, föltelepítve. Ha meg Windows Phone-ra fejlesztek, és összedugom a gépemet a laptoppal, akkor amikor nyomok egy run-t, akkor az alkalmazás le fog futni a telefonomon, és a debugger ez igazából a telefonra magára lesz majd rákapcsolva, de ilyenkor is az a mondás, hogy a telefonra fölteszi a Visual Studio az appot, és akkor onnan debugolja. Ez, amit mondtam, ez az Appix-os meg szapos verzió, ez akkor szükséges, amikor nem a saját gépemen akarom tesztelni, mert át akarom valaki másnak adni, hogy ő is tesztelje. Jó, tehát összefoglalva, saját eszközre egyrészt fejlesztés közben mindig rámegy, másrészt, ha tovább akarom adni, akkor Windows 8-nál Appix, ilyen csomagolásos, Windows Phone-nál ez a XAP deployolásos megoldás van, illetve Windows Phone-nál van még a beta fölrakás a store-ba. Tehát ezek az opciók, amivel egy fejlesztő meg tudja osztani a munkája gyümölcseit másokkal. Oké, és akkor nézzük az éles publikálást, tehát a store-os publikálást. Ahhoz, hogy az ember store-ba föltehessen egy alkalmazást, ahhoz mind Windows 8, mind Windows Phone esetén szüksége van egy fejlesztői accountra. Egy fejlesztői account az lehet céges vagy magánszemély. Igazából annyi különbség van, hogy a magánszemély az sokkal olcsóbb. Ha jól emlékszem, akkor egy évre azt hiszem 29 dollár, tehát 6000 forint. Cégnek talán 100 dollár, tehát de az sem nagy összeg nyilván. És annyi a különbség, hogy amikor az ember egy személyes accountot regisztrál, akkor az gyorsan átmegy. Ha meg cégeset regisztráltok, akkor meg fogja vizsgálni a Symantec, a Microsoft megbízásából, hogy aki a cégnek mondja magát, az ténylegesen a cég-e. Az úgy néz ki, hogy be fognak kérni szkennelve ilyen társasági szerződést, meg esetleg beszélnek, akármi beszélnek is valakivel. De lényeg az, hogy van egy ilyen validációs fázis, nem fájdalmas, de eltart 1-2 hétig, viszont utána a cégnek a nevében lehet publikálni. Tehát ott lesz, hogy mint olyan GlobeNet, vagy amit gondoltok, tehát akkor lehet ilyen céges appokat kirakni. De tök mindegy, melyiket regisztráljátok, a beregisztrált fejlesztői account az mindenképpen egy évre szól, ugye nyilván évente lehet újítgatni. És egy accountot kell csak regisztrálni, ami mind a kettő store-ba automatikusan lehetőséget ad a publikálásra. Tehát, hogyha beregisztráljátok a Windows store-ba magatokat, akkor a Windows Phone store-ba is automatikusan azonos néven tudtok majd publikálni alkalmazásokat. Amikor az appot megcsináltátok, akkor a korábban látott folyamat mentén vagy az Appix-ot, vagy a XAP-ot kell majd ténylegesen kitolni. Mindjárt nézzünk erre egy rövid demót, hogy milyen felületre kell számítani. Annyit kell róla tudni, hogy a publikálás során egy gépi és egy emberi ellenőrzés is történik mind a kettő store-ban. A gépi ellenőrzés az alapvetően a használt apikat nézi végig a szoftverben, tehát hogy használtok-e olyan apit, amit nem lenne szabad amúgy, tehát kinyúltok-e valahogy az SDK-ból, használtok-e valami ravasz, komos vagy assemblis trükköt, hogy az apiból kitörjetek. Az a mondás, hogyha nem használtok ezen az apin kívül más hívásokat, akkor ugye biztonságos az alkalmazás, hiszen az api úgy van megírva, hogy csak biztonságos hívásokat lehessen rajta keresztül tenni. Tehát van ilyen jellegű ellenőrzés, akkor van olyan ellenőrzés, hogy az alkalmazás milyen gyorsan indul el, tehát hogy még az applikáció 60 másodpercig ki van fagyva a nyitóképernyőnek, azt nem engedik át. Tehát vannak ilyen alapvető technikai ellenőrzések. Ezt helyben is meg lehet csinálni, mert az a kit, amivel ezt csinálják, az mind a kettő platformon letölthető helybe, és akkor ezt még helyben le lehet futtatni, miatt kiraknátok. Van viszont egy emberi ellenőrzés is, ott ténylegesen egy ember le fogja tölteni az alkalmazást, és megnézi a saját eszközeim. Ahogy mondtam, itt magyarul beszélő emberek vannak, tehát magyar app az magyar emberhez fog jutni, tehát nyelvi akadály az nincsen. És akkor van egy ilyen publikált content szerződés, hogy mi az, ami lehet az alkalmazásban, mi az, ami nem. Igazából nem kell ezt nyilván betű szerint tudni. Annyi a fontos, hogy az alkalmazás ne crasheljen látványosan. Tehát, hogy ha rögtön az nyitó oldalon már egy error üzenettel nyit, akkor azt nem fogják szeretni, meg ne legyenek benne egyértelműen tiltott tartalmak. Majd beszéljünk még egy kicsit majd a praktikákról, hogy az emberi ellenőrzésnél mire kell figyelni, mi az, ami az ember gyorsan átviszi, de alapvetően az sem szokott nagyon nagy fájdalom lenni. Tehát, hogy az összes Windows Store meg Windows Phone publikálásnak mondjuk a 80%, amit valaha láttam, az elsőre sikeresen átment, és a maradék 20%-nál is sikerült megoldani a problémákat kis idő elteltével. Mindjárt nézzünk erre, és mondom egy demót. És még előtte egy pár szó a fizetés alkalmazásokról. Ugye mondtam már, hogy Windows Store-nak, meg Windows Phone Store-nak az egyik előnye, amit biztosít a fejlesztőnek, az az, hogy lehet ezen keresztül pénzt szedni. Mindjárt rá fogunk térni annak is a részleteire, hogy pontosan hogyan lehet pénzt beszedni az emberektől. Alapvetően azt kell erről tudni, erről a folyamatról, hogy tök mindegy, milyen jogszímen gyűjtitek be a pénzt, a Microsoft először annak a 70%-át passzolja tovább, és hogyha elértétek a 25 000 dollárt összesen, akkor már a 80%-át passzolja tovább. Tehát az adó, amit a Microsoft levon, az eleinte 30%, aztán pedig 20%. És ez a pénz, ez ténylegesen úgy manifestálódik nálatok, hogy az account regisztráció során meg lehet adni egy számlaszámot, egy magyar OTP számlaszámot cson nélkül elfogadtak, tehát már csináltam ilyet, és akkor arra az accountra küldik aztán a pénzt, ha jól tudom, már igazából limit sincsen, szóval hetente vagy havonta valamilyen frekvenciával utalják tovább a pénzt arra a számlára. Aztán ezt nyilván le kell adózni a magyar jogszabályok szerint is, de azt már a könyvelőnek a kompetenciája. És még azt kell erről tudni, hogy a publikáció ideje, átlagos ideje az 2,2 nap, ezt meg tudom erősíteni. Ez egy átlag, tehát van, amikor gyorsabban, van, amikor lassabban mennek át az appok. Volt már olyan, hogy péntek reggel toltuk ki, és péntek este már jött az e-mail, hogy oké, be van fogadva. Tehát ez, hát ugyanezen a héten, igen. Jogos a kérdés, de ugyanezen a héten, igen. Igazából az a tapasztalat, hogy a Windows Phone Store egy kicsivel lassabb, mint a Windows Store. A Windows Store az nagyon expeditív, hogy úgy mondjam. Azt szoktuk javasolni, hogy hagyjatok rá, ha kritikus a határidő, akkor 2 hetet, ha nem kritikus, akkor 1 hetet. Ez ilyen bőséges ráhagyás, mert elég arra, hogy tehát 5 nap az esel áll. 5 nap alatt mindenképpen reagálnak. És a 2 hét az azért jó mondás, mert hogyha fölrakjátok hétfőn, egészen péntekig elhúzzák a visszajelzést, aztán pénteken visszadobják, akkor még van még egy próbálkozási lehetőség, és azat már általában mindig át szokott menni. De mondom, ez a 2 hét meg 1 hét, ez vastagon felül van becsülve. Tehát mondom, a 2,2 nap az munkanap. Munkanap az LKV. Micsoda? Az update-re is ez az SLA van, de az a tapasztalat, hogy kicsivel gyorsabb. Tehát jó, nem kicsivel, lényegesen gyorsabb. Tehát hogy ott már nem nagyon szoktak szívozni. De mondom, ez egy megfigyelt dolog, ez nem egy leírt valami. Az is update-nek számít. Olyan, már nekünk van olyan lehetőségünk nem régóta, ilyen 1-2 hónapja talán, hogy lehet eszkalálnunk nekünk, mint MSM belül. Tehát, hogyha igazán kritikus dologról van szó, akkor nekünk mondjuk tudtok szólni, hogy szóljunk be a központba, hogy na, vegyék egy kicsit előre. De általában az update lényegesen gyorsabb, nem szokott ezzel gond lenni. Természetesen, egy nagyon részletes visszajelzés jön. Igen, tehát most szerintem ilyen PDF-et állítanak ki erről, ami egyrészt tartalmaz ilyen legális módon is, hogy pontosan melyik pontjába ütközhetek bele a feltételeknek, de emellett egy értelmes javaslatokat is adnak, tehát mint például ezt az elemet tegyétek át, ezt a gombnak a működését módosítsátok meg, hogyha pedig az van, hogy ilyen exception-öket dobál a program, és azért nem engedik be, mert olyan is van, akkor pedig küldenek egy ilyen WinDBG-vel visszafejtető állományt, ami elsőre ijesztőnek hangzik, de valójában egy kis varázslással lehet belőle stack trace-t csinálni, és a stack trace-ben meg nyilván lehet normálisan debuggolni. Tehát az a mondás, hogy nem az van, hogy ilyen visszadobnak egy exception-t, hogy hát nem ment át, hanem pontosan meg van indokolva, és azért mondom, hogy tehát olyan napot még nem igazán láttam, ami másodszorra is elcsúszott volna, azért, mert elsőre megmondják, hogy mi a baj. Tehát ugye, ilyen szempontból nagyon korrekt a store. Nézzünk gyorsan erre egy rövid demót, hogy legalább egyszer lássátok ezt a GUI-t. A 2 weboldal, amire el kell menni, az eléggé magától értetődő. Van a dev.windowsphone.com, meg van a dev.windows.com. Ugye könnyen ki lehet találni, melyik. Ez első volt a dev.windows, ez pedig a dev.windowsphone.com. Még nem teljesen sikerült unifikálni ezt a 2 élményt, mert az egyiknél a dashboard az bal oldalt van, a másiknál meg jobb oldalt. De ettől eltekintve gyakorlatilag tök harmonikus élményt fogunk majd kapni. Nyomogassuk mondjuk a Windows 8-asat, mert ugye ez az egész Aptumodern az elsősorban a Windows Store-ról szól. Lehet, hogy németül fog bejönni, de szerencsére ez nagyon gyorsan át lehet majd váltani magyarra. Van remek magyar lokalizált élmény. És mondom, annyi van, hogy én már, igen, ez gyönyörűen vastagon izilet. De mutatom a best practice-t, a dede az átirándó arra, hogy hu-hu. És már is magyar nyelven fog megjelenni. Tehát mondom, én már túlestem azon a fázison, hogy beregisztráltam a Live ID-mat. Bejelentkeztem ez a fejlesztői Live ID-mal ide, és akkor láthatom, hogy mi a helyzet az alkalmazásaimmal. Ez a rengeteg alkalmazás, ez mind ilyen félig kész publikáció. Ez azért van, mert ezek demók voltak, amiket nem fejeztem be. Ezek pedig a store-ban ténylegesen kínlévő apjaim. És akkor nézzünk egy publikáló élményt. Ez mondjuk éppen a CatShare, ugye a híres alkalmazás, amiről beszéltünk. Következőképpen néz ki a publikálás. Van egy ilyen checklist, ezen kell végigmenni. Igazából nem hosszú, tehát egy csomó részét át lehet simán ugrani egy igen gombkattintással. A legelső az app nevének a lefoglalása. Az app név az a Windows Store-ban, tehát a Windows 8-nál az egyedi kell, hogy legyen. Az a mondás, hogy egy app, de bocsánat, egy nevet egy app használhat. Ezt majd föl is soroltam egyébként a mire kell figyelni listában is. Azért, mert már tapasztaltunk, már Magyarországon is azt hiszem két olyan partnerünk volt, aki benéztem, mert hogy már valaki más lerabolta azt az alkalmazás nevet, amit ők szerettek volna. Ilyenkor nyilván meg lehet támadni jogi úton, de az egy hosszasan elhúzódó herce-hurca. Tehát egyszerűbb inkább, hogyha az embernek van egy jó frappáns ötlete, akkor rögtön lefoglalni. Ahhoz nem kell publikálni, lefoglaljátok a nevet. Eljöttök ide, azt mondjátok, hogy publikálok egy új alkalmazást, tehát így visszajövök a dashboardra, azt mondom, hogy na, hajrá. Tehát visszajövök ide a dashboardra, azt mondom, hogy új alkalmazás publikálása, és rögtön az első lépésben le is lehet foglalni ezt a nevet. Tehát alkalmazás beküldés is, itt már rögtön le is lehet foglalni. Érdemes lefoglalni a jobban hangzó alkalmazás neveket magatoknak, mert akkor ebből biztos nem lesz később probléma. Ez Windows 8-ra vonatkozik. Windows Phone-nál nincs ilyen követelmény. Bár beszélgettünk a szünetben többekkel, hogy izgalmas lesz majd, amikor a két store-t egyesítik, mert akkor most mit fognak csinálni? Most feloldják a limitet, vagy pedig behozzák, és akkor nem is tudom, hogy oldják majd fel a rengeteg azonos nevű Windows 8, vagy Windows Phone alkalmazást. Mindegy, ezt majd megoldják. És akkor utána van egy ilyen checklist, ezen kell végigszaladni. Itt ezen olyanok vannak, hogy meg lehet adni az árazást, tehát mennyibe kerüljön, stb. Az árazásnál az van, hogy ilyen standard definiált kategóriák vannak, ezekből lehet válogatni. Meg olyan is van, hogy hova akarom ezt kirakni. Ez teljesen hasonló Windows Phone esetén is. A GUI maga kicsit más, de a checkboxok jelentése ugyanaz. A legdrágább az I'm Rich, az 216 ezer forint. Az annyiba kerül. A földrajzi területeknél van még egy másik javaslat, amit néha szoktunk javasolni, hogy nyilván célszerű az alkalmazást kitenni a világ minden országába, akkor is, hogyha Magyarországra szánjátok. Azért, mert nagyon sok user az nem Magyarországra állítja be magát, hanem külföldre, ilyen-olyanokból, mert hozzá kell férni a német tartalmakhoz, nem tudom. És olyankor aztán kellemetlen, amikor nem férnek hozzá. És sokan, aki nem technikai ember, nem is érti, miért nem jelenik meg az alkalmazás neki. Ezért célszerű világ minden országába kipublikálni. Ez akkor ennyi volt. Akkor ez a szolgáltatások igazából az nem szokott érdekes lenni, ez csak akkor, hogyha az ember használ mobile services-t, azt meg úgyis akkor megtanulja majd ott, tehát nem fontos. Van ilyen korhatár besorolás. Ez is egy izgalmas kérdés, amikor az ember először találkozik vele, de megvan rá standard válasz, hogy meg kell adni először egy korhatárt. Erre azt szoktuk mondani, hogy ezt x-eljétek, ha nem tudjátok, hogy mit akartok. Tehát, hogyha egy sima üzleti alkalmazás kerül ki, ugye ott a korhatár fogalma nehezen értelmezhető, azt szoktuk mondani, hogy tegyétek ki, ez a standard, a 12 hónapos, azért mert vagy a 12 éves, mert az... Bocsánat, ez... Szóval azért, mert ott nem lesz semmiféle plusz kontroll, egy sima üzleti vagy akármilyen normális alkalmazás, az simán át fog ezzel menni. Tehát ez a standard választás, ez a 12 éves, azt hiszem a szövegben benne is van valahol. Igen, itt is van. Tehát ezt érdemes választani, nekem még ezzel soha nem volt problémám. És hogyha játékot fejlesztetek, akkor pedig be lehet szerezni a különféle országoknak a ilyen szülői hitelesítő, tudjátok, vannak ezek a szervezetek, amik vizsgálják, hogy egy játék mennyire erőszakos, meg ilyesmi. Ezektől a tanúsítványokat lehet beszerezni, és ide föl lehet tölteni. De mondom, ez üzleti alkalmazásnál nem számít, ez csak játéknál van. Oké. A titkosítás az csak egy bit. Hát, tudjátok, az amerikaiaknak van ez a törvénye, hogy a személy mindig van ez a törvény, hogy nem szabad exportálni fegyvereket talán, és a titkosítás az fegyvernek számít. Na, itt azt kell x-elni, hogy nem tartalmaz semmilyen kriptográfiát, vagy csak ilyen standard AES-t, meg ilyeneket, azzal nincsen gond. És utána megérkeztünk a legvégéhez, ami az érdekes része, és persze most már jól nem tudok rákattintani, mert még nem jutott el odáig. Egyrészt föl kell tölteni a csomagokat. A csomagoknál annyi megjegyzés van, hogy mind Windows Store, mind Windows Phone esetén lehet föltölteni több verziós csomagot, Windows 8-nál lehet feltölteni külön Windows 8.0-as meg 8.1-es csomagot, Windows Phone-nál pedig 7-es meg 8-as Windows Phone-as csomagot. A telefon lesz annyira intelligens, hogy azt a verziót tölti le, ami neki a legjobb. Tehát, hogy ezt igazából ilyen semmi plusz munka nélkül kezeli. Utána kell megadni egy ismertetőt, az annyi, hogy fel kell tölteni képernyőképeket, be kell írni szövegeket, meg ilyesmi. Itt egy izgalmas problémával tudunk szembesülni megint. A Windows 8-nál a képernyőképek minimális felbontása az 1366x768 pixel, ez a minimális szupportált felbontás. Ilyen formátumon kell megcsinálni a képernyőképeket. PNG formátumon kell leadni a képeket, és a PNG formátumok pedig ugye a teljes alkalmazást kell, hogy tartalmazzák, és nem lehetnek nagyobbak, mint 2 megabyte. Ugye ideig ez nem hangzik rosszul, csak nézzük például ezt az alkalmazást, ami egy rendkívül gazdag grafikai alkalmazás, ugye mutattam már nektek. Az a baj, hogy a PNG file az ugye nem tömörít, nem lehet lejjebb venni a minőségét, és ez a képernyőkép, ez több mint 2 megabyte PNG-vel kódolva. Csak egy érdekes csiki-csuki helyzetbe kerül az ember, hogy muszáj feltölteni a képernyőképet, de nem tudom feltölteni, mert nagyobb, mint 2 mega az, amit kötelezően csinálnom kell. Erre a megoldást, azt némi szívás után rájöttem, úgy hívják, hogy OptiPNG. Ez egy ingyenes, nem is így hívják, úgy hívják a PNG Gauntlet. Bocsánat, PNG Gauntlet. Ez egy ingyenes program, és azt csinálja, hogy a PNG formátumoknak többféle tömörítési eljárása lehetséges, ami minden engedélyezett a formátumon belül, és az azt csinálja, hogy fogja az originál képet, minden lehetséges algoritmus kipróbál rá, amit a szabvány enged, és azt választja ki közülük, ami a legkisebb. És azzal a tapasztalat, hogy az ilyen combosabb képeket is lenyomja olyan kicsire, hogy még pont átférjenek a 2 megás korlát alatt. Ez mondom, akkor lehet releváns számotokra, hogyha ilyen grafikailag dúsabb alkalmazásokat tesztek föl. De egy valós szívást, már többször foglalkoztam vele. Jó, és akkor végén lehetném megadni megjegyzést, ebbe igazából olyat lehet beleírni, hogyha az alkalmazásban mondjuk van egy teszt login, akkor azt érdemes odaírni, hogy ne csak a login képernyőt lássák, de amúgy ezzel semmi gond nem szokott lenni, és akkor utána mehet befelé publikálása az alkalmazás, akkor lesznek egy ilyen életciklus oldala, ami mutatja, hogy áll az elfogadási fázisokban. Jellemzően a gépi cuccok azok megvannak egy-két órán belül, és utána az emberi fázisban fog állni, mondom, egy-két napig, és írnak e-mailt, hogyha átcsusszant, vagy ha nem csusszant át. Oké, és miután megvolt az alkalmazás, utána lehet róla követni mindenféle tehát statisztikákat itt a dashboardon, tehát miután kirakta a store-ba a Windows, az a tapasztalat, hogy amikor megjött az e-mail, hogy kim van a store-ban, akkor már kim van, de még a különféle cache-elő motorok még nem ették őt meg. Tehát el fog telni még nagyjából 3 óra, mire meg fog jelenni a store listájában, tehát mire direkt URL-re rá lehet keresni. Mert kaptak egy URL-t, hogy ez az alkalmazás URL-je, arra rákattintva még nem fog eleinte bejönni, azt csak egy ilyen 3 óra elteltével, és még kb. Egy ilyen 3 óra vagy egy nap, mire az indexel is beeszi, és mire a store keresőjében, ha gépeli az ember, akkor már az indexer kiírja a találatot. De mondom, amikor az e-mail megjön, akkor már lehet terjeszteni akár belül, vagy akár cél usereknek. És aztán lehet volna nézni utána mindenféle statisztikákat. Ugye egyrészt vannak ilyen csillagértékelések, letöltésszám, írján grafikonokat, hogy hogy alakul a letöltés, illetve lehet nézni crash logokat is. A Windows automatikusan gyűjti, azt hiszem a Phone is, meg a Windows 8 is az alkalmazásnak a crash-eléseit. Gyakorlatilag exception-öket, meg stack trace-eket gyűjt össze, méghozzá egész intelligens módon, mert csoportosítja is őket. Azt hiszem, talán ez az. És akkor megmutatja, hogy a tel top hibád a null reference exception, és azon belül pedig ez a stack trace van, és akkor neki lehet látni, és ki lehet debugolni. Jó, tehát ez egy viszonylag kulturált és barátságos sztori élmény. Na akkor nagyjából végigmondtam közben egyébként a tippeket, amik érdekesek. Ugye a névrefoglalás az ugye fontos, volt jó, akkor az egyet mondtam el ebből a listából. Van még 3, amit fontos tudnotok. Az első a privacy policy-nak a érdekessége. Ezt már említettem a napközben, de nem vagy, hogyha itt is még egyszer elhangzik. Minden apnak, ami internettel kommunikál, akkor is simán letölt valamit, kell egy privacy policy-val rendelkeznie. Ez nem egy nagy etvasz egyébként. Itt van ez a remek tenger kékítő, ami ilyen állati orvosi lóként kiválóan szolgál ma engem. Ja, nem is ez, bocsánat. Milyennek a neve? Fogadj örökbe, igen. Ez egy állatkertnek az alkalmazása, és ez is állatokat tartalmaz. Ugye annyi van, hogy ezeket netről szedi le ezeket az állatokat egy azuros backendből. És ugye mivel itt nettel kommunikál, ezért már kell neki egy privacy policy, ami annyi, hogy itt a standard settings oldalon, amit már mutattam nektek korábban, ide be kell tenni egy ilyen adatvédelmi nyilatkozat linket. Kötelezően benne kell lenni, mert nagyon érzékenyek. Tehát egyik ilyen tipikus megbukási ok. Nem kell soknak lennie, ennyi, hogy ez az alkalmazás netről kommunikál, webservice hívást csinál, és az égvilágon semmit nem küld be a szerver, és azt amúgy sem használjuk. Tehát, hogy tényleg nem kell tudatba vinni, nem egy ilyen jogi formula, csak egy tájékoztató írás, amit egy ember megért, aki tudja, hogy az adatai mi lesznek aztán használva. Oké? Akkor a privacy policy mellett, ami még izgalmas tud lenni, az ARM kérdése. Ugye mondtam nektek, hogy az ARM meg a lenti sor az össze fog aztán függeni. Egy másik tipikus megbukási ok az az, hogy az alkalmazást, amikor lebildelitek, akkor nem csak X64 meg X86-ra készíti el a Windows, hanem ARM-re is, ugye ARM architektúrára. Ez önmagában tök jó, csak aztán van egy teszt, ami azt mondja, hogy az alkalmazás milyen gyorsan indul be, és az a hardware, amit a tesztelők használnak, az stohasztikus. Tehát nem lehet megmondani, hogy éppen egy Surface-t használnak, vagy éppen valami legutolsó vinertés eszközt. És sajnos van némi szubjektivitás az elfogadási folyamatban, nem sok, tehát nem azt mondom, hogy full random az egész, de van már némi szubjektivitás. És például visszajönnek olyanok, hogy hát ez az alkalmazás nem indul be elég gyorsan. Annak az az oka általában, hogy az ARM-es verziót egy nagyon lassú ARM-es eszközön tesztelték ki, és lassan indult be. Erre nincsen más orvosság, legalábbis én nem találtam rá más orvosságot, mint miután az optimizációkat megcsináltátok, ami elvárható, tehát miután az alkalmazás rendesen meg van architektelve, utána brute force, meg kell próbálkozni még egyszer vele. Volt, mondom, alapvetően pozitív a sztoriményem, de azért vannak ilyen anekdoták persze, amikor visszadobják, hogy az alkalmazás mint olyan férfi testeket tartalmaz, vagy ilyesmi. Azt mondtam, hogy akkor republish, és teljesen módosítás nélkül másodszorra átment. Ez a realitás. Általában vannak ilyen olyan hibák, amik nem igazi hibák, és akkor azokat néha kifogásolják a tesztelők, de alapvetően jól működik ezért a rendszer. Jó, csak tudjátok róla, hogyha ez jön vissza, akkor meg kell próbálni még egyszer. Hogyan lehet monetizálni a Windows Store-os alkalmazást? Akkor elmondom prezentáció nélkül. Alapvetően négyféle módon lehet pénzt szedni egy Windows Store-os alkalmazásért. Az első, ha maga az app fizetős. Ugye ez a folyik egyszerűségű szenárió, az app letöltéséhez be kell fizetni X pénzt. A Windows Store ügyesen van megcsinálva, és hogyha a user ingyenes alkalmazásokat tölt le, akkor is ilyen 4-5 letöltésenként egyszer rászól a Windows Store, hogy tök jó vette egy ingyenes alkalmazást, de írd már be légy szíves a hitelkártya adataidat, hogy legközelebb még gyorsabban vehessél majd egy fizetős alkalmazást is. Tehát itt tereli a Windows Store ebbe az irányba a usereket. De az a tapasztalat, hogy tehát, hogy ez ugye szokott működni, ez egyik a fizetős. A másik az in-app payment, amikor az appon belül vesz meg valamit. Ez mostanában ugye nagyon nagy királyság. Ugye van iOS cuccokon ez a Candy Crush Saga nevű alkalmazás, nem tudom ki az, aki játszottna vele. Ez egy játék, és arról szól, hogy ez egy tök jó játék, és hogyha meghalsz benne, akkor várnod kell 5 percet, ha sokszor meghaltál, vagy rögtön vehetsz magadnak életeket $1. És ugye az ember, amikor benne van a játékban, akkor azt mondja, jó, megveszem. És ez olyan dolog, hogy nem a játékot magát veszed meg, hanem benne cuccokat. Ugye a Windows-od ezt is támogatja, lehet megadni, milyen dolgokat akarsz megvenni. És akkor te egy apit hívsz meg, mint fejlesztő, a Windows Store feldobja a dialógust, és aztán neked visszajelz, hogy megvette-e vagy sem a user. Végül lehet még hirdetéseket használni. Az MS-nek van saját hirdetés networkje, de nem kötelező azt használni egyébként. Csak lehet a Bing edzet is használni. Ebből a három forrásból, tehát az in-app payment, a fizetős meg a MS-nek a saját ad networkje, van levéve az a 20% vagy 30% pénz, amit mondtam az elején, de nem vagytok bezárva ezekbe, simán lehet külső cuccokat használni, tehát lehet azt mondani, hogy nekem nem érdekel az egész Microsoftos világ, én mondjuk egy Google edzet akarok beletenni az alkalmazásba, van rá kontroll. Nyugodtan meg lehet tenni. Ilyenkor az MS semmit nem vesz le a dologból, hiszen a Google pénzébe nem tud belenyúlni. Olyankor az MS úgymond teljesen ingyen hoztolja számotokra az alkalmazást. Az összes pénz, amit beszett tőletek az MS, az a fejlesztői accountnak az éves pár dollárja. Tehát van arra is lehetőség, hogy teljesen saját payment rendszert írjatok, full legitim, nyugodtan lehet csinálni, ha az embernek ehhez van kedve. Jó, és még egy utolsó dolog a monetizáció témaköréhez. Van lehetőség próbaverziók használatára is, tehát meg lehet adni időalapú próbaverziót, vagy meg lehet adni feature próbaverziót. Ez úgy néz ki, hogy te megadod mondjuk, hogy ez egy feature próbaverziós alkalmazás, és a user letöltheti magának trialként, akkor lesz 2 gomba a store-ban, trial meg full. Ha a user letölti trialben, akkor neked lesz egy bited, mint programozó, hogy ez az alkalmazás egyre trial módban van, és akkor rád van bízva, hogy ezt hogyan kezeled, levisz mondjuk tiltani gombokat. És miután a user megvette az alkalmazást, ez a bit az át fog változni false értékre, akkor már teljes verziós, és akkor azokat a gombokat visszabírod engedni. Az időalapú trial pedig annyi, hogy megmondod, hogy 30 napos trial van, és a 30 nap leteltével a Windows maga nem fogja engedni futni az alkalmazást, vagy neked szól, hogy futhat, de most már ilyen csökkentett módban. Ezekben az a tuti, hogy ezeket a Windows adja, tehát nem működnek azok a jó kis trükkök, hogy akkor majd visszaejtje a rendszerórát meg ilyesmi, mert azt mondom, a Windows maga szavatolja ezenek a működését, és nem pedig neked kell ezzel szórakozni. Jó, tehát röviden ennyi lett volna a Store publikáció. Mondom, nem egy nagy fájdalom, arra, amire figyelni kell, regisztráljatok be időben az accountot, mert mondom, 1-2 hét, amire egy céges account átmegy, ne féljetek, ha újra kell próbálkozni publikálásnál, meg ezt a pártükot, tegyetek be a privacy policy-t, igazából ezek a fő intéseim, és egyébként pedig egy viszonylag fájdalommentes és jól használható rendszer. Ő volt akkor a Store, meg láttuk a fejlesztőit is, és most pedig átadnám a szót Lepényi Tamás kollégámnak, aki a sideloadingnak az eszközeiről beszél nektek.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit, Lepenye Tamás vagyok, a Microsoft Magyarországnál dolgozom, nagyvállalati üzletágban, és elsősorban az alapinfrastruktúráig felelek, Windows kliens, Windows Server, System Center, Data Center is, és egyéb technológiák, és a most következő 20-25 percben egy kicsit arról beszélek, hogy milyen lehetőségek vannak az elkészített modern alkalmazásoknak a nagyvállalati terítésére. Tudtam, hogy érdekes lesz a második fél óra is abban a pillanatban, amikor elhangzott az, hogy hát nagyon könnyű a publikáció, csupán kell szerezni egy tanúsítványt, és ezt lehet magánjellegű tanúsítványként is, meg lehet a Symantec-től is, pikpak megvan, és akkor onnantól kezdve viszont milyen jó. Mert hogy én vért izzadtam, tehát aki legutoljára találkozott velem, az láthatja, hogy sokkal-sokkal ritkább a hajam, mert ez a hajhullásnak köszönhető, amit az okozott, hogy Symantec tanúsítványt próbáltunk beszerezni egy proof of concepthez. Ugyanis az a helyzet, hogy mindjárt fogjátok látni, milyen architektúra van, de van, amikor proof of concept van, akkor tipikusan az ügyfél nagyjából nulla forintot szán erre a történetre, és a szállító vagy szállítók pedig tipikusan emberi erőforrást szoktak beletenni ebbe a dologba, és aztán elérkezik az a pillanat, amikor nyomkodtuk a biteket, nyomkodtuk, és akkor na, most jön a Symantec Certificate-nek a beszerzése. Elsőre, többször belefutottunk ebbe, a elsőre az volt, hogy csodálkoztunk, hogy ilyen kell. Aztán utána azt mondtam, nem baj, majd megveszem, és akkor csináltam személyes personal dev accountot, és rájöttem, hogy ez nem jó. És aztán utána arra is rájöttem, hogy amikor meg kérjük, akkor az meg eltart egy darabig, meg utána a céges bejegyzés kell. Szóval mi következik ebből? Ebből az következik, hogyha egy cég ki szeretne próbálni egy mobile device management megoldást, amelynek része az, hogy ő alkalmazás terítést szeretne tesztelni, akkor nagyon gyorsan elérkezik az a pillanat, amikor ezt fejlesztő cég bevonásával tudja megtenni. Ez viszont jó hír nektek, mert ez azt jelenti, hogy innentől kezdve együtt tudtok dolgozni, és hogyha egyébként amúgy még csak ötletese volt a cégnek arra vonatkozóan, hogy milyen alkalmazást terítsen, ettől a pillanattól kezdve vagy a Microsoft, vagy egy infrastruktúra partner bevon benneteket, és ettől a pillanattól kezdve van lehetőség beszélni arról, hogy nem gondoltatok arra, hogy és akkor ilyen-olyan alkalmazás van, tehát ez egy bizonyos szempontból megnyílhat előttetek egy ügyfél. Visszatérve egy kicsit az architektúrára, a Microsoftnak az a megközelítése, hogy nincs külön mobile device management és külön PC management, hanem a kettő az egy, mondjuk így, hogy egy végpont vagy a felhasználó által kezelt eszközök menedzsmentjéről beszélünk. Ami technológiai persze lehet több rétegű, meg technológiai szempontból lehet több komponensből álló, de a végső cél az az, hogy a végfelhasználónak egy és egy egységes élménye legyen, és ezért aztán a felügyeletünket ilyen Unified Device Managementnek, tehát egyesített eszközfelügyeleti rendszernek tituláljuk, aminek tulajdonképpen két fő komponense van. Az egyiket úgy hívják, hogy System Center, Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager, jó rövid neve van, hogy bárki hamar meg tudja jegyezni. Ez ugye a leánykori nevén a Systems Management Server. Ennek a 2012 R2-es változata az, ami szükséges, tehát a viszonylag az új, aktuálisan a legújabb verzióra van szükség. Az első olyan verzió, ami ilyen képességgel rendelkezett, az a 2012-es volt. És ezzel alapszituációban, alaphelyzetben ezzel az eszközzel lehet hagyományos PC felügyeletet, illetve macOS rendszereknek a felügyeletét ellátni. Ha mobileszköz felügyeletet is és mobileszközre alkalmazás terítést szeretnénk tenni, akkor szükségünk van egy Windows Intune subscriptionre, ez egy software as a service szolgáltatás, amivel felhőből tudunk PC-ket is, ez a kevésbé érdekes a mi szempontunkból, illetve mobil eszközöket felügyelni. Mobil eszköz alatt értjük mi a Windows RT-t, a Windows Phone 8-at, az iOS, illetve az Android készülékeket. Természetesen megvan az a verzió, amitől kezdve ezt a felügyeletet ellátjuk. Amit pedig az üzemeltető fog látni, az üzemeltető gyakorlatilag egy egyetlen, azon túl, hogy felépíti a kapcsolatot a Config Manager és az Intune között, további dolga az Intune-nal nincs. Tehát az kvázi, mint egy cloudban működő proxy funkcionál, és minden tényleges tevékenység, minden adminisztratív tevékenység valójában helyben a System Center Configuration Manager 2012 R2 konzolján zajlik. Ebből a szempontból is ugye unified megoldásról beszélünk, tehát egyetlen egy konzolja lesz az üzemeltetőnek. Ráadásul teljesen ugyanazokkal a mechanizmusokkal kell az alkalmazásokat publikálni, független attól, hogy én ezt egy PC-re szeretném megtenni, vagy én ezt egy mobileszközre szeretném megtenni. Configuration Manager ezt egyetlen egy alkalmazásnak tekinti, aminek vannak különböző úgynevezett deployment type-jai, deployment típusai, és a különböző deployment típusokhoz különböző package-ek tartoznak. Tehát lehet, hogy egy PC-re egy MSI package-et rakok föl, a Windows device-okra pedig egy mondjuk egy APX-et rakok föl, de ez a kettő csak két külön deployment type, ugyanaz az alkalmazás, és ugyanaz a terítési és telepítési szabályrendszer. Innentől kezdve a felhasználónak az lesz az élménye, hogyha én kötelezővé teszek egy alkalmazást neki egy Windows-on, és azt mondom, hogy ez menjen le, akkor abban a pillanatban ez kötelezővé tud válni, egy adott esetben egy Windows Phone esetében is, tehát amikor a Windows Phone rendszert belépteti, vagy beléptetjük a rendszerfelügyeleti környezetbe, akkor ez az alkalmazásnak a phone-os verziója meg fog jelenni a telefonján. És ez innentől kezdve jó, mert ugye egy egységes élményt kap a felhasználó. Milyen módon lehet elérni, különböző eszközökből hogyan lehet elérni a rendszert, csak referencia jelleggel raktam ki. Ami érdekes, az a Windows 8.1-es PC. Ugye a Windows 8.1-es PC sokféleképpen jelenhet meg a felhasználónál, megjelenhet úgy, hogy az egy vállalati kutyaközönséges PC, amit Config Managerre felügyelünk és tartománytak. Megjelenhet úgy, hogy X86-os vagy X64-es eszköz, amit nem rakunk be a tartományba, tehát egy vörgupos gép, és valamilyen módon el kell érni a felhasználónak, és az is előfordulhat, hogy egy nem X86-os gép, hanem mondjuk egy ARM-os gép, és mégis szeretnénk valamilyen felügyeletet gyakorolni. Ezekben az esetekben tudunk választani, illetve bizonyos helyzetekben Configuration Manager agentet tudunk használni, más helyzetben viszont a beépített 8.1-esbe beépített management agentet használhatjuk, OMADM szabványú agentet használhatunk. Mindkét esetben, illetve Config Manager esetén Software Center, illetve Application kataloggal tudunk találkozni, és mindkét esetben Windows Company portál appal tudunk találkozni, ezt meg is fogom mutatni, hogy az MSIT esetén hogy működik. Ami még fontos az, általában is az ügyfelek rákérdeznek, és mi a helyzet a más platformokkal, mi most erre nem térünk részletesen, hiszen nem ez az előadásnak a fő vonulata, de azért említsük meg, hogy mind iOS-t, mind Androidot kezelünk, illetve mind a kettő esetén Company portál appal rendelkezünk, amelyet a felhasználó az adott eszközére letölt. Ebből a szempontból az azt jelenti, hogy amikor azt mondjuk, hogy a mobil eszközére is kiadunk egy alkalmazást, meg a PC-je is kiadunk alkalmazást, az lehet, hogy ez a mobil eszköz egy Android eszköz. Tehát ez ebből a szempontból számunkra nem lényeges. Jó. Device regisztrálásáról én nem is annyira beszélnék. Ami igazából érdekes az, hogy magának az eszköznek a regisztrálása az tipikusan önkiszolgáló jellegű. Tehát jelen pillanatban még nincs olyan mechanizmusunk, amivel egy eszközt csak úgy megismernénk mondjuk e-mail szám alapján és automatikusan berántanánk a rendszerbe, ilyen jelen pillanatban nincs. Meghívó levelet tudunk küldeni, el tudjuk irányítani a felhasználót egy adott portálra, amelyet, hogyha bepötyög a böngészőjébe, akkor feljön egy olyan weboldal, amit be tud jelentkezni, illetve a Windows Phone 8-asnál van lehetőség arra, hogy automatikusan regisztrálja az eszközét. Ezt lehet, hogy meg is mutatom, hogy ezt hol lehet megcsinálni. Azt mondja, hogy ezt úgy fogjuk végezni. Vetítettetek már ki Windows Phone 8-at? Azt mondja, lehet kivetíteni. Ugye van egy olyan alkalmazás, amit úgy hívnak, hogy Nokia Beamer. Így. Hát lehet, hogy lassú lesz, de hát azért egy próbát megér. És azt mondja, hogy Nokia Beamer. Ez egy közeli megosztás lesz. Annyit kell tennem, hogy ezt a QR kódot beolvasom. Így. És azt mondom, hogy automatikus frissítést szeretnék. Elvileg ő ezt behozza nekem. Így mi? És hogyha minden igaz, akkor innentől kezdve ezt láthatjátok. Nagyszerű. És az effektív beállítás az pedig, ugye a beállítások között van egy olyan, hogy vállalati, remélem nem kezel, így van, vállalati alkalmazások, és a vállalati alkalmazásokban gyakorlatilag egyetlen pont van, vagy beregisztráltam már valahová, és ez van nálam, tehát jelen pillanatban Microsoft IT-re beregisztráltam, vagy ha nem, akkor itt van egy bejelentkezés nevezetű gomb, és hogyha ezt megnyomom, akkor gyakorlatilag meg kell adnom a felhasználó nevemet, értem szerint a vállalat által megadott felhasználó neve, jelszót, illetve adott esetben, hogyha nem precíz a DNS névkiosztást, akkor adott esetben a megfelelő kiszolgáló nevet is be kell pötyögni a felhasználónak, hogyha ezt jól csinálják, akkor erre nincsen szükség, és akkor innentől kezdve egy regisztrálási folyamat zajlik le a Windows Intune-on keresztül. A Windows Intune által elkapott adatokat természetesen a Config Manager leszipkázza, tehát végső soron a Config Managerbe fogunk majd találkozni ezekkel az eszközadatokkal, és innentől kezdve a rendszerünk, illetve a Windows Phone az regisztrált és használható, és miután ez a regisztráció befejeződött, kapunk egy vállalati portált, amely vállalati portálba felhasználó be tud jelentkezni. Bizonyos ideig ez cache-eli a jelszót, aztán sajnos viszonylag elég gyakran még egyelőre meg kell adni a felhasználó nevet jelszót, és miután bejelentkeztünk, az adott felhasználó számára az adott platformon kipublikált alkalmazások automatikusan megjelennek. Tehát itt van itt vannak azok az alkalmazások, amelyeket részben kiemelt az MSIT, itt vannak azok az eszközök, amivel én rendelkezem, ez mindjárt szépen arrébb megy, és remélem megjelenik. Aha, nagyon jó. Ha kiválasztok egy adott alkalmazást, akkor betöltődnek a részletei, és akkor azt mondom, hogy na, én ezt az alkalmazást szeretném telepíteni, akkor gyakorlatilag rákattintok a telepítés gombra, és innentől kezdve települ. Az alkalmazásoknak kétféle helye lehet, és azt, amikor a Config Managerbe konfigurálják az üzemeltetők, akkor kétféle lehetőségük van. Az egyik az, hogy a store-ba kipublikáljuk, de a linket nem tesszük nyilvánosra, tehát deep linket használunk. A másik lehetőség az, hogy másik lehetőség pedig az, hogy nem publikáljuk ki, hanem helyben tároljuk, és a Windows Intune-t, mint disztribúciós pontot használjuk fel. Tehát ilyenkor a Windows Intune-ba felmásolódik az alkalmazásnak a telepítő csomagja, hogy a felhasználó bárhonnan le tudja tölteni. Tehát gyakorlatilag így néz ki ez a környezet Windows Phone 8-as esetén. Mi történik akkor, hogyha én ezt deregisztrálom ezt az alkalmazást? Borzasztó egyszerű. Akkor minden olyan alkalmazást, amit ezen keresztül publikáltam, és helyi alkalmazást, tehát nem deep linkes, nem a felhasználó, illetve nem a store-ban található, azt automatikusan leszedi a rendszer. Tehát ez ilyen szelektív wipe-ot hajtunk végre. Egyébként ezt a selective wipe-ot amúgy is végre lehet hajtani, tehát ellopták a telefont, eltűnt, és arra van szükség, hogy a vállalati adatokat megvédjük, akkor ez semmi akadálya, selective wipe-al a rendszerfelügyeleti eszköz azokat és csak azokat az alkalmazásokat szedi le, amelyek vállalati adatokat kezelnek. No, hát így néz ki a phone esetén, én ezt most be is zárom. A Windows táblagépek, illetve a Windows PC-k esetén a modern alkalmazásoknak az elérhetősége pedig ugye attól függ, hogy tartománytag vagyok, és akkor adott esetben Configuration Manager Agent-tel rendelkezem, vagy nem vagyok tartománytag, és nem rendelkezem Configuration Manager Agent-tel. Hogyha tartománytag vagyok, és Config Manager Agent-tel rendelkezem, akkor lehetőségem van, a Config Manager Agent-tel behívhatom a Software Center komponest, amely Software Center komponest mutatja az általam elérhető alkalmazásokat, a feltelepített alkalmazásokat, az installációs státuszokat, stb. Illetve lehetőségem van arra, hogy rámenjek a Configuration Managernek az önkiszolgáló portáljára, amely önkiszolgáló portálon, megint csak kategorizálva, megint csak az adott platformra vonatkozóan, tehát hogyha egy X64-es környezeten van, akkor a X64-es verziók jelennek meg, érhetők el az alkalmazások. Ez nagyon jó, egy gyenge pontja van, hogy ugye ez nem érintésre optimalizált, de ezzel együtt is, hogyha a felhasználó egérrel, billentyűzettel dolgozik, akkor pillanat alatt tud saját maga számára provizionálni alkalmazást. Én bemegyek ezekbe a demo alkalmazásokba, és egyre azt fogom mondani, hogy ezt szeretném. Például a City Dashboard az egy pont megfelelő alkalmazás legyen, hogy én azt kérjem. Így mi? Maga az élmény az ilyen egyszerű, tehát szeretném-e telepíteni? Igen, szeretném. És egér billentyűzet biztonságában végrehajthatom a telepítést. Természetesen a háttérben a Configuration Manager dolgozik. Hogyha nekem táblagépen van, független attól, és innentől kezdve viszont független attól, hogy ez a táblagép ez tartománytag vagy nem, ugyanúgy, ahogy a Windows Phone 8-asnál, a Windows 8-asnál is van egy vállalati portál. Ez a vállalati portál ugyanúgy, ahogy az előbb láttatok az önkiszolgáló portálon, képes arra, hogy kategorizálja az alkalmazásokat. Itt is lehet kiemelt alkalmazásokat tenni, itt is megadhatjuk az IT részleg elérését, stb. Sőt, hogyha nem tartományi taggépen van, nem ez a helyzet jelen pillanatban, akkor még a saját eszközeim, illetve hogy Windows Phone-nál lehetett látni, hogy milyen mobiltelefonjaim vannak, vagy milyen eszközeim vannak, ezeket az eszközöket, a regisztrált eszközöket is lehet látni, és adott esetben lehet keresni. Azt mondom, hogy kiválogatom a kategóriákat, akkor értelemszerűen bejönnek pontosan ugyanazok a kategóriák, mint ahogy az egyébként elérhető volt a normál demónál is, illetve a normál felületen is, a Win32-es felületen, illetve igazából ugye a SilverLite-es felületen. És itt is semmi akadálya, hogy rákattintsak bármelyik alkalommal. Kontozó Electronics Manager, ez nagyon érdekel az alkalmazás, és azt mondom, hogy szeretném telepíteni, telepítés. És innentől kezdve az alkalmazás telepítése megtörténik. Természetesen az alkalmazások frissítése az pontosan ugyanúgy zajlik, mint egy normál alkalmazás frissítése. Az alkalmazás csomagnál meg tudjuk mondani, hogy ez az alkalmazás és frissítése az előző verziónak, és akkor ezek a frissítések automatikusan megtörténnek. És ugyanúgy működik a Selective Wipe, tehát abban a pillanatban, amikor ez az eszköz elvész, vagy az illető kilép, barátságosan vagy nem barátságosan, akkor vagy maga felhasználó önmaga, vagy az adminisztrátorok, hogyha arra szükség van, Selective Wipe-ot tud végrehajtani, tehát az így felkerült alkalmazásokat távolról elérhetetlenné lehet tenni, illetve az adataikat elérhetetlenné lehet tenni. Mik a tapasztalataim még az alkalmazások terítésével kapcsolatban? Az első probléma az tipikusan az a Symantec tanúsítványnak a beszerzése. Ez általában gondot szokott jelenteni. Ha a tanúsítvány megvan, akkor már nincsen probléma. Tehát onnantól kezdve a dolog szépen működik. Úgyhogy ez mindenképpen dicséretes dolog. Illetve a másik az, hogy tipikusan meglepődnek az üzemeltetők, hogy valójában egy alkalmazást kell létrehozni, és ők szívesen létrehoznak olyat, hogy mondjuk Evernote for iPad, meg Evernote for Android, meg Evernote for Windows 8, ahelyett, hogy egy Evernote alkalmazást hoznának létre, amelynek különböző telepítési típusai vannak. Tehát, hogyha te egy ilyen szituációba kerültök, akkor mindenképpen javasoljátok az üzemeltetőknek, ha ők ezt maguktól nem tudnák, hogy attól még, hogy külön platformon jelenik meg, és ténylegesen külön package-et is jelent, terítési szempontból mi már egy világban élünk, ugyanazt a store-t látja telefon és táblagép és desktopos PC, és a rendszer intelligens és a megfelelő csomagot fogja teríteni. Visszatérve egy kicsit a prezentációra, megint csak referencia jelleggel hagytam itt néhány olyan képességet, ami a rendszerfelügyeleti szoftverre vonatkozik. Jó, nagyon jó. És talán ami még lényeges, a néhány elkapott képernyő a System Center Configuration Manager konzoljáról. Az egyik az Intune Subscription létrehozása. Ugye ez az a pont, amikor összekötöm az Intune előfizetésemet a helyi környezette. Az előfizetés alapértelmezetten kezdetben 30 napos trial-ra szól. Az a tapasztalatom, hogy ez a 30 nap, ez inkább 45 nap szokott lenni. Nem sietnek ennek a dolognak a törlésével, és nagyon sokszor nagyon kedvesen figyelmeztetnek minket, hogy nincs-e kedvünk ezt esetleg megújítani. Természetesen van egy olyan pillanat, amikor ezt ténylegesen törlik, és amikor a subscription létrejön, akkor lehet megadni például mondjuk egy RT-nél, egy Windows Phone 8-nál azt a Symantec certifikátet, ami az alkalmazások aláírásához szükséges. A másik fontos ugye az alkalmazásoknak a kezelése. Látjátok, hogy itt van egy Office 2010, meg Office 2010 Deployment Kit alkalmazás. Értelemszerűen ezek Win32-es alkalmazások. Ugyanebbe az alkalmazás listába kerülnek be a modern alkalmazások is. Tehát üzemeltetési szempontból jó dolog, hogy mindegy, hogy milyen eszközön van, az alkalmazás listám, az alkalmazás katalógusom az egy forrású és egy eszköztől függetlenül egy helyen tartom nyilván. Ahogy itt látszik is, ugye ők is inkább úgy csinálták, hogy Skype for Android, meg Skype for iOS. Nem best practice. Best practice az az, hogy egy Skype alkalmazáson van, ami különböző típusú eszközökre mehet ki. Mert így lehetséges az, hogy azt mondja a felhasználó, hogy ó, mostantól kezdve nem Androidot szeretnék használni, hanem Windows Phone-t, maradjunk a optimista verziónál, abban a pillanatban, amikor regisztrálja saját magát, megkapja ugyanazokat az alkalmazásokat. Tehát device-tól függetlenül ugyanazt a szolgáltatást tudják az üzemeltetők nyújtani a számukra. Oké, van teljes és szelektív wipe, ezeknek vannak limitációi, tehát azért ezzel érdemes tisztában lenni. Ezek a limitációk az a tapasztalatunk, hogy verzióról verzióra csökkennek, és én gyakorlatilag ennyit szerettem volna mondani, hogy ha esetleg kérdésetek van, akkor állok rendelkezésetekre.